Keressük meg a Bibliánkba Lukács evangélium a 7. fejezetét, és a 7. fejezet 18. versétől a 30-ig fogom felolvasni az Isten igéjét. Az ige olvasás után szeretném Tamást megkérni, hogy kérjen áldást Isten igéjére. Tehát Lukács evangélium a 7. fejezet 18. versétől olvasom az igét. Mindezt hírül vitték Jánosnak tanítványai, ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte az úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, vakok látnak, sáták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába, szélingatta nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki, puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom nektek, a prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy az asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb Isten országába, nagyobb nála. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Eddig a felolvasott ige. Tamást kérem, hogy imádkozzon.
Köszönöm Isten, hogy együtt lehetünk és hallhatjuk a Te ígédet, kérlek arra, hogy taníts minket és azt jól tudjunk át.
Foglaljatok helyet. Hát Lukács evangélista az, aki alaposan utána járt minden dolognak, hogy hogyan is történtek Jézus életének az eseményei. És hát ő törekedett arra, hogy hiteles legyen az ő bizonyságtétele, az ő leírása Jézus élet történetéről. Figyelembe vette azokat a hagyományokat, azokat a bizonyságtételeket, amiket mások is elmondtak, úgyhogy ez a történet szerepel Máté evangéliumába is, nem szó szerint így nyilván, hanem hát, de szerepel ez az evangéliumokban más helyen is. Így aztán elmondhatjuk, hogy ez bizonnyal megtörtént ez az esemény, és valószínű, hogy valahogy így történt, ahogyan lejegyezték, vagy lejegyezte Lukács evangélista ezt a történetet. Különleges figyelem irányul ebbe a történetbe bemerítő Jánosra, legalább mi baptisták mondjuk a baptista János bemerítőnek, ha már legalább ennyi öntudat legyen bennünk. Szóval bemerítő János élettörténetében az a rész, amikor ő már fogságban van. Különleges, hogy miért is került bemerítő János fogságba. Ezt tudjuk, hogy így fölötlik nekünk, hogy miért volt, tehát lopáson érték az ABC-be, vagy nem, hát azért ennyire nem, de
nagyon egyszerű,
az ő
hallotta a konfliktusokat.
Igen, pontosan, hogy ő annyira szentségben, tisztaságban élt, és nem tudta elviselni azt a bűnt, ami körülvette őt, akár a király udvar részéről, akár az emberek részéről. És ez az ő szentsége egy konfliktust hozott létre az ő szentsége és a bűnös ember között. És ennek a konfliktusnak többféle kimenetele volt. Volt, akik megtértek, és bemerítkeztek bemerítő János által, voltak, akik azt mondták, hogy hát biztosan érdekes, amit mondasz, de én nem nagyon érdeklődöm az ilyen vallási fanatizmus után. És voltak, akik erre agresszívan válaszoltak, mint például Herodes, aki letartóztatta és börtönbe vetette keresztelő Jánost. És János úgy érezhette magát a börtönben, hogy mit keresek én itt? Hát, semmi keresnivalóm nekem itt a börtönben. Itt a bűnös embereknek, a törvényszegőknek találták ki ezt a helyet. És hát tisztában volt azzal, hogy nem túl sokat ígér az ő jövője, tehát hogy hosszú karriert már nem fog befutni ezen a földi pályán, és lehet, hogy lelkében elbizonytalanodott. Az a bemerítő János, aki olyan győzelmesen tesz bizonyságot, amikor Jézusról bizonyságot tesz, hogy ő az, akinek még a sarulja szíját sem vagyok méltó megoldani. És most pedig azt kérdezi, hogy ki vagy te? Te vagy az, akit várunk. Azért látszik, hogy keresztelő Jánosnak is egy komoly konfliktus helyzet volt, hogy őt most akkor Isten valóban erre választotta ki, hogy bizonságot tegyen az igazságról, vagy pedig jobb lett volna hallgatni, okosabb lett volna, hogyha ő is beáll a sorba. És a többiekkel együtt hát szemet huny az erkölcstelenség felett. És vajon hol van az a határ, ameddig szemet lehet hunyni az erkölcstelenség felett? Hát kisgazemberséget még elnézünk egymásnak, kisebb bűnöket még el lehet viselni. Tényleg az, hogy keresztelő János életében is ez egy komoly helyzet volt, komoly konfliktus helyzet volt. Nem igazán tudjuk az ő helyébe beleképzelni magunkat, de azért a mi életünkben is ott van ez a harc, ez a kettősség, hogy egyrészt szeretnénk normális, rendes emberek lenni, másrészt ma a világ annyira abnormális, annyira terve van a bűnnel, hogy egyszerűen nem tudjuk magunkat kivonni. És akkor mit teszünk? Vállaljuk a konfliktust, vagy nem? És amikor ebben a harcunkban úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, akkor bizonyára elbizonytalanodunk. Tehát, hogy valami nem jól megy. Nagyon példaértékűnek, és tulajdonképpen ezt az egész problémát azért mondtam el, hogy János hogyan oldotta meg ezt a problémáját. Mert ez volt egy fontos dolog, hogy ő Jézushoz fordult. Tehát nem tudta magát kivonni János a kérdés alól, foglalkoztatta ez a kérdés, úgy összesenyébe ez az egész bonyolult dolog, amit ő így fogalmazott meg, hogy te vagy az eljövendő. És ha tevé vagyunk kétségekkel, kérdésekkel, akkor talán nem a világtól kell megkérdeznünk, hogy ők mit mondanak, hanem Jézushoz kell fordulni. Ezért mondtam el ezt az egész történetet, hogy lássuk, hogy ha kérdéseink vannak, akkor is Jézushoz kell fordulni. Jézus munkálkodik, éppen munkában van, amikor hozzáérkeznek a követek. És ezt a szokását azóta sem hagyta föl. Jézus szüntelenül munkálkodik. Szüntelenül az emberek megváltásán, az emberek szabadságra juttatásában, kiszabadításában fáradozik Jézus. Ezért aztán, amikor odaérnek ezek a tanítványok, akkor neki nem kell valahova nagyon körmönfont hivatkozással oda citálnia valamilyen törvénycikkeit, vagy valamit, hanem azt mondja a követeknek, nézzetek szét, mit láttok? Mondja nekik, hogy mi történik éppen. Hogy csánták járnak, süketek hallanak, vakok látnak, bénák gyógyulnak meg, a leprások megtisztulnak, és hogy halottak támadnak föl. Ez történik. Miért volt ez fontos? Mi volt ebben olyan különleges, hogy ezt miért üzente Jánosnak válaszként? Hát éppen Józsinak egy beszélgetésében cseppentem bele itt az elején. Én is fordítok egyet ezen a, vagy ferdítek egyet ezen a dolgon, és tulajdonképpen azt üzente volna ezzel Jánosnak, hogy János, ismered a Szentírást, tudod, hogy ezeket a dolgokat csak egyetlen egy valaki tudja megtenni. Az Isten kiválasztotja az, aki képes embereket megszabadítani a bűn következményeitől. Csak az Isten kiválasztotja az, aki a halottakat életre tudja szólítani. És ezzel az üzenettel válaszol vissza Jánosnak a problémáira. Mintha azt üzente volna Jánosnak, hogy János, én vagyok a te szabadítód. És ha most János evangéliumára hivatkozok, ahol Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Hogy János számára elküldi azt az üzenetet, amire szüksége van Jánosnak ahhoz, hogy a helyzetét tudja vállalni. Nem tudjuk, hogy esetleg négy szem közti beszélgetésben a tanítványoknak még mondott-e valamit Jézus, de azt tudjuk, hogy ez az üzenet elég volt ahhoz, hogy megválaszolja János kérdését. Jézus ma is munkálkodik. Ma is az a célja, hogy a betegeket meggyógyítsa, a vakokat látóvá tegye, a halottakat föltámassza. Mert ő a bűnből ki akarja szabadítani az embert. Ő azért jött, hogy a bűn bilincseit leverje az emberekről. Ebben a munkában van ma is. És nekünk is azt üzeni, hogy bármilyen problémánk van, bármilyen konfliktusunk van, bármilyen helyzetünk van, hozzá jöhetünk a kérdéseinkkel. Hozzá szabad jönnünk a kételjeinkkel, és ő azt válaszolja, hogy én vagyok az Isten kiválasztottja, aki helyre tudom állítani mindenkinek az életét. És meg is ígérte, hogy mindenki, aki ő hozzá jön, azokat semmiképpen ki nem veti. Ő nála nem fordulhat elő, hogy alkalmatlan időbe hívod, vagy keresed, és ő nem akar most éppen neked válaszolni. Ő nem úgy van, mint az orvosi rendelőben, hogy 8-tól 10-ig, de igazából nagyon meg kell gondolnod, hogy 6 óra 8-tól 8 óra 10-ig rendel el az orvos, mert ő nála mindig alkalmas idő van ő. 0-24 órában dolgozik az emberek javán. Tehát hozzá lehet jönni. Ő nem csak, hogy akar megszabadítani bennünket, hanem ő az, aki egyedül képes arra, hogy bennünket szabaddá tegyen. Ez az üzenete Jézusnak ma, a ma embere számára. Na, van itt egy nagyon érdekes dolog, amikor elmennek a követek, a János tanítványai, akik a kérdést és a választ elvitték, és a hallgatósághoz fordul, és elkezd beszélni Jánosról. Hát Jézus és a János háta mögött beszél? No, nem. Elmondja, hogy ő kinek látja Jánost. És most, amikor készültem erre az ige hirdetésre, akkor egy megjegyzés, vagy egy valami rádöbbentett arra, hogy János volt az, akiről még születése előtt, ugyanúgy, mint Jézusról, proféciák szóltak. Több száz évvel azelőtt, hogy János megszületett volna, őról már szóltak proféciák. Azért nem volna semmi, mondjuk József azt mondaná, hogy ide figyeljetek, nézzétek itt a szent iratokat, és itt vagyok benne, már az elején le van írva, hogy fogok jönni. Hogy micsoda nagy méltóság volt, amit János betöltött. De mégiscsak egy ember volt. Kérdésekkel, kételyekkel. A legnagyobb ember volt, aki valamilyen tisztséget betöltött ezen a földön. Hiszen ő az élő Isten előhírnöke volt. Előfutára volt. A Messiásnak. Hát amikor Jézus azt mondja Jánosnak, hogy senki sem nagyobb az asszonytól született, vagy asszonytól született emberek közül senki sem nagyobb Jánosnál, erre utal, hogy micsoda méltóságot adott Isten keresztelő Jánosnak, hogy a születése is csodákkal övezett volt. A születését megelőzően már proféciák szóltak róla, és úgy halljuk, hogy már az anya méhben betöltekedett Szentlélekkel. Egy különleges ember volt. Azért szeretnénk mélyenek lenni. No. Szóval van ebbe a dologban olyan, amit az emberi természet úgy meg tud irigyelni. És még mielőtt ezzel a hibába esnénk, érdekesen folytatja Jézus tovább a mondatot, hogy az Isten országában, ennél a nagy embernél is, a legkisebb is nagyobb ennél a nagy embernél. Hát Ilonka tette fel ezt a kérdést nekem pénteken, valamit közösítettem válasz helyett a Jánosnak erre. Nem tudom, hogy válaszoltam, nem válaszoltam. Hát a kommentárok is azt mondják, amit én is gondoltam, de nem biztos, hogy ez a helyes válasz, mert ugye mi csak emberek vagyunk, a magunk tudásából hozunk elő dolgokat, de mintha azt mondaná ezzel Jézus, hogy ne erre törekedjetek, hogy olyanok legyetek, mint keresztelő János. Hanem törekedjetek az Isten országába bejutni. Mert keresztelő János itt van ezen a földön, és az ő élete véget ér. De aki az Isten országába van, annak örök élete van. És az Isten jelenlétében lenni nagyobb dolog, mint olyan életet élni, amit előre proféták jelentettek ki. És tulajdonképpen ez a kiváltság, ez mindenki számára elérhető. És ennek nincsenek időbeli korlátai. Hogy mikor léphetek be az Isten országába. Hogyha rendes hívő voltam, és levedekeltem a purgatóriumba, amit kellett, és esetleg a kapuért lefizettem megfelelő összeggel, akkor bejuthatok az Isten országába. Mi emberek sokszor valahogy így gondolkozunk. De az Isten országába bejutni egy döntés. egy hitbeli döntés, hogy Jézus Krisztust befogadom az életemben, mint életem urát, és azt akarom tenni, amit ő mond, hogy kell tennem. Aki hisz, az Úr Jézus van, annak örök élete van. Nem lesz, nem majd ki fogja érdemelni, hanem már van. Már most a Krisztusba vetett hit tesz bennünket alkalmassá arra, hogy belépjünk az Isten országába. Úgyhogy ne fáradjatok, nem kell nekem néhány kör fagyit fizetni azért, hogy beengedjelek benneteket az Isten országába, mert fölösleges kiadás volna. Nem emberek osztják az Isten országába a belépőt. Jézus Krisztus, ő az, aki behív bennünket az ő országába. És ez sokkal nagyobb karrier, mint bármi más ezen a földön. Hogyha ezt igazán elhisszük, akkor nem tör össze bennünket, hogyha megváltozik a munkakörünk. Hogyha ezt igazán elhisszük, hogy mi már az örök életben, az Isten országában vagyunk, akkor nem tör össze bennünket, ha anyagi dolgaink közül elvész egy-kettő, vagy akár minden is, mert mi a legfontosabbat, a saját életünknek az értékét megtartjuk, mert a mi életünk értéke Krisztusban van. Csodálatos dolog ez, hogy be lehet lépni az örök élet valóságába, már ebbe a földi életbe is. És az embereket ez a lehetőség választás elé állítja. Tudjátok, hogy az élet sok lehetőségeket kínál. Például szokták mondani, hogy megvette már az E-hetit. És tényleg ez is egy lehetőség. De mi megragadtuk már az örök életnek a lehetőségét? Ez nem is olyan egyszerű dolog. Ott, ahol Jézus hirdette az evangéliumot, ott, ahol Jézus prédikált, ott is az emberek két csoportra oszlanak. Az egyik csoport azt mondja, hogy igen, emögött tényleg ott van a nagy lehetőség, meg akarom ragadni. Mások meg azt mondták, hogy ez itt túl könnyű, ez itt túl egyszerű. Ez nagyon, nagyon pórias ez a bejutás az evangélium által az örök életbe. Mi a törvényhez ragaszkodunk, a törvény útját akarjuk járni. Milyen döbbenetes, hogy azok, akik emberi ésszel gondolkodva legközelebb voltak az üdvösséghez, azok utasították el Jézusnak a hívását. Az, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, ez egyfajta fizikai közelséget jelent a számunkra. Egyfajta majdnem megérintem az Isten országát, közelséget jelent a számunkra, de élünk-e ezzel a lehetőséggel? Megragadjuk-e ezt a lehetőséget? Tudjátok, egy időben vonattal jártam Szombathely és Kőszeg között, és volt alkalom, hogy lekéstem a vonaton. Ha most ezek közül, a történetek közül, hogy hogyan késtem le a vonatot, az volt a legbosszantóbb, amikor ott álltam a vonat mellett, akár még rá is tudtam volna ütni, de a vonat már mozgásban volt, és én hiába szaladtam, a vonat elment. Nem tudom, hogy nem járunk-e esetleg a hit dolgaival is így, hogy ott van mellettünk, és tudjuk, hogy ez az a vonat, és mégis nem maradunk róla. Számomra szerencse, hogy azért jött egy óra múlva a következő vonat, vagy egy fél óra múlva a busz, de az Isten országában csak ez az egyetlen egy lehetőség van. Megragadni Jézus Krisztusnak a felénk nyújtott kezét, a kegyelmet, ez az egyetlen lehetőség, hogy bejussunk az Isten országába. És hiába vagyunk olyan nagyon közel, hogy majdnem megérintjük az Isten országának ajtaját, ez egy végleges, teljes lemaradást jelent az örök életből. Jézusnak az a szándéka, az az akarata, hogy meglássuk, hogy neki van hatalma és ereje ahhoz, hogy megtartson bennünket. Ő neki van hatalma ahhoz, hogy megszabadítson bennünket mindenféle megkötözöttségből. Milyen megkötözöttségek? Hát ami van a világban, tehát a pénz szerelmétől kezdve a különböző káros szenvedélyeken át, a hazudozáson keresztül, a nem is tudom milyen bűnt nem, föl nem lehetne. Neki mindenre van hatalma, hogy megszabadítson téged. És hiába gyötrődsz önmagadban, mégis Jézushoz kell csak egyedül fordulni. Ő általa van szabadulás. Ő nála van ezekre a kérdésekre a válasz. Jézus szólít most téged, és hív téged. Azt mondod, hogy majd válaszolsz, az is válasz. Tehát nem válaszolsz. Ha igen mondasz, az is válasz, mert ő akkor azt ígérte, hogy bejön a te életedbe, a te életed asztalához ül, és veled asztal közösséget vállal. Azt mondta, hogy nem hagy többé magadra, ha ő behívja az életedbe, hanem minden nap a világ végezetéig veled lesz. Az élő Istennel lehetsz mindennapi közösségben, hogyha elfogadod az ő hívását. Ő várja, hogy mit válaszolsz. Nagyon szeretné, mindennél jobban kívánja azt, hogy igennel válaszolj az ő hívására. De ő, mondanám, hogy úriember, de ő egy Úr Isten. Ő tiszteli a te szabadságodat, amit tőle kaptál. Nem fog helyetted dönteni. Nem fogja az ő akaratát rád erőltetni. Ember vagy, ezt a méltóságot kaptad, hogy dönthetsz. Szabadon jöhetsz az ő jelenlétébe, ha akarsz. Azt mondod, hogy hát én ezt a döntést már meghoztam sok évvel ezelőtt. És igazad van. Valóban meghoztad ezt a döntést. De ha úgy érzed most, hogy újból teli vagy kérdésekkel, akkor újból jöhetsz Jézushoz. Ha úgy érzed, hogy rád nehezedett az életnek mindenféle terhe, sora, gondja, újból jöhetsz Jézushoz. Még gyülekezet vezetőnek is szabad Jézushoz jönni. Még diakónusoknak, több éve megtért embereknek is szabad Jézushoz jönni. Még Jánosnak is, bemerítő Jánosnak is szabad volt Jézushoz jönni a kérdéseiben. És Jézus válaszol. Eddig a igehirdetés most, és arra kérnélek benneteket, hogy hajtsuk meg magunkat, és egyenként válaszoljunk Jézus hívására. Azok, akik úgy vannak vele, hogy rendben van minden, már nem kérdés többé számukra, azok adjanak hálát, hogy Jézus ott van az életükbe és vezeti őket. Akiknek kérdéseik vannak, azok jöjjenek Jézushoz, mondják el a kérdéseiket, kérdéseiket. Jézus, hiszem, mindannyiunknak válaszolnak. Hagyjuk meg a munkatésünket. Uram, köszönöm neked, hogy ilyen csodálatos emberek, mint Keresztelő János, élhettek ezen a földön, és példát adhattak nekünk. Uram, köszönöm az ő őszintességét, és az ő példaadó hitét, ahogyan hozzád fordult. Uram, én is hozzád jövök az életem minden gondjával, bajával, és hadd tegyem le a te keresztednél, és hadd kérjek feloldozást, szabadítást, kegyelmet az én életemre. Uram, szeretlek téged, és a te országodba szeretnék lenni.